Mitrovics Miklós, az MTA Történettudományi Intézetének kutatója, Lengyelország szakértő az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Mit mutatnak a szavazatok országos eloszlásáról készített térképek? Van-e vidék, nagyváros, kisváros ellentét? Mit mutatnak a külföldön szavazók szavazatai?
Lengyelország úgy nézett ki az elmúlt 10-15 évben, hogy majdnem mindegy, hogy milyen választás volt, elnökválasztás, vagy parlamenti választás, tehát szem vagy szenátusi választás, nagyjából egy ilyen képzeletbeli átlót lehetett húzni észak-keletről, tehát a balti országoktól délnyugatra, itt Sziléziába, hogyha húztunk egy ilyen képzeletbeli átlót, akkor az ettől lefelé, dél-kelet felé rész az általában a Jog és Igazságosság párt szavazói voltak, az ettől észak-keletre lévő rész az polgári platformos volt, és ezen belül is ezek kirajzolódtak, az egyiknek a polgári platform narancssárga, a másik kék, ezt általában így ábrázolták, és mindig mondták, hogy van A, meg B Lengyelország. Ez elnökválasztásoknál is így látszott, nagyjából fele-fele vajdaságot vitték, attól függött, hogy néhány százalékkal, ha mondjuk a nyugati részen kicsit nagyobb volt a győzelmi különbsége a polgári platformnak, mint keleten a Jog és Igazságosságnak, akkor ugye a polgári platform volt az erősebb. Na most és ezen belül a városfalu egyértelműen kimutatható, tehát ez még keleten is mondjuk a nagyvárosokban polgári platform, és nyugaton is vidéken inkább a Jog és Igazságosság pártja. Ez összefügg azzal, amit mondtam, hogy ez a párt jó, közel van a keresztény katolikus egyházhoz, keresztény értékeket fontosabb, jobban hangsúlyozza, és ez helyben sokszor nagyon sokat számít, hogy a falusi lakosság kire szavaz. Ugye van egy agrárpárt, ez az 5%, aki a kisebbik kormányzó volt 8 évig, de ő már nem igazából a termelőknek, tehát az úgymond parasztoknak a pártja, hanem inkább a vidéki adminisztrációnak a pártja, tehát ez azért nem ugyanaz, de bejutnak azért most is éppen megugrották. Na, most ez a kettő osztás, ez az AB Lengyelország, ez most úgy látszik, hogy ennek vége, hiszen a 16 vajdaságból 13 vajdaságban nyert a Jog és Igazságosság. Tehát nyugaton is, északnyugaton két vajdaság lett polgári platformos, illetve Opole környéke délen lett polgári platformos, és még a városvidék is egy kicsit felborult, hiszen sok városban tudott győzni a Jog és Igazságosság, még Varsóban is, ahol szinte elképzelhetetlen volt az elmúlt évtizedben, hogy megforduljon. Bár ezt kiemelték, hogy Eva Kopács is, tehát a lengyel választás listák vannak, de van preferenciális szavazat is.
Megmondhatja a szavazó, hogyha az nem, akkor ki lenne a következő.
És ilyenkor össze szokták számolni, hogy a listán lévő emberek közül kik a legnépszerűbbek, kikre érkezik a legtöbb karika. És hát Eva Kopács, most már ex-miniszterelnök, megverte Jaroszláv Kaczynszkit, hiába győzött a Jaroszláv Kaczynszki pártja, de ugyanabban az a választási kerületben több szavazatot kapott, mint a egyébként győztes Kaczynszkék. Úgyhogy azért látszik, hogy Jaroszláv Kaczynszkinak a megítélése azért még ma is problémát, hogy nagyon megosztó személyiség. Tehát, hogyha nem a pozitív oldalról közelítik a közvéleménykutatók, hanem hogy kit utasítanak el a legjobban, akkor általában Jaroszláv Kaczynszki az élen, vagy legalábbis a top 5-be szokott, vagy top 3-ba szokott lenni. Nyilván az ő hívei nagyon szeretik, tehát ezt most azt akarom mondani, hogy senki nem szereti. De mondjuk akik nem ehhez a két táborhoz tartoznak, azok között inkább az elutasítása jellemző. Úgyhogy ez felborult, inkább most olyan megoszlást lehet látni, amire talán Magyarországra is lehet tanulsága, hogy van egy generációs különbség. A fiatalok körül, tehát ez a 18 és 30 vagy 29 éves korosztály, amit így külön kategóriába mértek, az láthatóan egyik nagy pártot se különösen szereti. Nagyon sokan szavaztak közülük a Pavel Kukiz féle mozgalomra, amely...
Jó, de ő egy zenész.
Ő még egy zenész, elnökválasztáson még májusban 20%-ot kapott, most jóval kevesebbet, tehát kb. A felét. Ez várható is volt. Ő az, aki azt mondja magáról, hogy nekem nincs programom, nem is kell program, én ezt a rendszert szét akarom verni. Ez Punk. Az ő programütetők rendszerellenes mozgalomként definiálják magukat. Egyébként, ha már róla beszélünk, érdemes megjegyezni, hogy kicsit abszurd a választás, vagy a mandátumoknál, amikor az ember nézi, hogy kik jutottak be, hogy mondjuk említettem, hogy nem jutott be egy baloldali párt jelöltje sem. Ennek ellenére a Cookies listáján bejutott 4 vagy 5, most nem tudom pontosan, radikális jobboldali jelölt, ez a Ruhnarodovi Nemzeti Mozgalomnak a jelöltjei, akik egyébként önmaguk nem is indultak választásokon, de úgy általában olyan 1% alá szokták őket mérni. Ez a Jobbiknak a úgymond lengyel testvérpártja, vagy inkább a lengyelek mondják, hogy a Jobbik mintára szeretnének egy ilyen nemzeti radikális mozgalmat, pártot felépíteni, hát ez most kevés sikerrel, hogy hát ezért más, beszéltünk rá, más a politikai erőtér. Minden esetre tőlük most bejutottak a parlamentbe, ahhoz képest, hogy ők önállóan nem is indultak, tehát ilyen a Cookiesnak a listája, vagy a frakciója, az egy elég ilyen vegyes felvágott lesz. Úgyhogy a fiatalok inkább a rendszer, úgynevezett rendszerellenesekre szavaznak, illetve hát a jog és igazságokra is szavaztak többen. Polgári platformon nagyon kevesen, ha jól emlékszem, talán 14-15%-a szavazott ennek a korosztálynak, a 18-29 éves korosztálynak a volt kormánypártra, ami azt is mutatja, hogy mondjuk ez a korosztály az, aki végülis csak ebben a 8 éves kormányzásban élte a politikaiak felnőtt életét.
Mi más ellen tiltakoznak?
Igen, tehát ők nyilván ez ellen tiltakoznak, illetve nem is emlékeznek rá, hogyha mondjuk negatív kampányt folytatnak Jaroszláv Kaczyński ellen, hát nem is emlékeznek rá, hogy mondjuk a 2005 és 2007 között milyen kormányzást folytatott. Tehát őket ezzel nem lehet különösen befolyásolni.
Mondta, hogy Lengyelországban sok minden elképzelhető. Nyilván nem most, de a két jobboldali erő között valamiféle együttműködés, szervezeti, személyi, akár politikai nagy koalíciós formában valamikor, igen?
Hát, ez a két párt eleve egy koalícióból lett. 1997 és 2001 között Szolidaritás Választási Akció néven Jerzy Buzek kormányzott. Ez egy széles koalíció volt, minden régi szolidaritás mozgalom, tehát a rendszerváltó erőknek a széles bázisán alapult, ezért ezt a nevet vette föl. Ez megbukott, szintén egyébként nem azért, mert annyira sikertelen volt, hanem rengeteg olyan reformot vezettek be akkor, aminek nagyon sok kárvallottja volt. Tehát amikor reformok vannak, akkor mindig legalább annyi a kárvallott, mint a haszonélvező. Tehát ez akkor annyira megbukott ez a koalíció, hogy nem is jutott be a parlamentbe. Akkor nyert a baloldal nagyon. És akkor alakult a Polgári Platform és a Jog és Igazságosság ezeknek a romjain, és akkor nagyon sokáig, amíg baloldali kormány volt 2001 és 2005 között, akkor végül is az ellenzékben ők végig együtt voltak, bár amikor 2005-ben megtörtént a választás, gyakorlatilag a választási kampányban már látszott, hogy ebből nem lesz koalíció, pedig előtte 4 évig úgy volt, hogyha ezek nyernek, akkor egy jobb oldal nagy kalc lesz. Azt mondom, hogy 2005-től annyi mindent mondtak egymásra, annyi minden régi múltbeli személyes sérelmet hoztak napvilágra, vélt vagy valós sérelmet, hogy ez a két párt, és hát utána persze 2 év jog és igazság, és 8 év Polgári Platform kormányzás odáig vezetett, hogy ez a két párt már gyakorlatilag semmiben nem tud egyetérteni, annak ellenére, hogy nagyon sokan vándoroltak időközben egyikből a másikba, politikusok. De
szavazók is? Az is mérhető?
Szavazók is, igen. Hát most például a Polgári Platform, mint mondtam, ugye elvesztette a 4 év alatt a választói közel felét, akik másra szavaztak. Ezek közül nagyon sokan, közel 20%-a szavazott például a Jog és Igazságosságra. De egyébként van olyan, aki 4 éve Jog és Igazságosságra szavazott, és most Polgári Platform, bár ez tényleg néhány százalék csak. De neves politikusok is, hát csak mondjuk Radoszláv Sikorszkit említem, aki külügyminiszter volt a polgári platform kormánya alatt, de előtte ő jog és igazságosság pártjában is nagyon komoly vezető szerepet játszott, de visszafelé is lehet ilyeneket mondani. Most is lesz olyan miniszter valószínűleg a kormányban, ami bár még ebből még nincs semmi biztos, de nagyon úgy néz ki, lesz olyan miniszter, aki korábban polgári platformos volt. Úgyhogy van azért átjárás, de ez a két párt belátható időn belül nem fog nagy koalíciót kötni.
Mekkora átrendeződést hoz Lengyelországban egy kormányváltás? Intézményekben, vállalatoknál, mármint nyilván az államiaknál, és ilyen helyeken?
Nagy a törekvés, hogy 8 év ellenzékiség után nagy legyen a változtatás, de itt nem is elsősorban az állami vállalatokról van szó, hogy oda mondjuk kiül be a vezetésben, vagy igazgató tanácsba, vagy felügyelőbizottságban, nem is inkább itt, hanem különösen a média területén várható, hogy a győztesek most az állami médiát szeretnék birtokba venni.
De miért? Hát azt mondta, hogy ez nem volt valami hatékony a kormány propagálásában.
Nem volt valami hatékony, bár ők mégis azt mondják, hogy ez egy kormány propaganda televízió volt, bár az az igazság, hogy azért most, ha nem is a mai magyar viszonyokból indulunk ki, de mondjuk a 2010 előtti időszakból azért itt is mindig az volt, meg általában szerintem ez a világban mindenhol természetes, hogy a közszolgálati televízió valamennyire inkább a kormányhoz áll közel, már csak azért is, mert hogyha arányosan osszák el a médiatanácsban a helyeket, akkor nyilvánvalóan a kormánypártnak több embere van ott, mint egy ellenzékinek. Ez szerintem a világon mindenhol így van, így volt ez Lengyelországban is, hogy most az elmúlt 8 évben inkább kormánypárti volt a televízió, ezt most ők nyilván meg szeretnék kaparintani. Ugyanígy ma olvastam híreket, hogy az Alkotmánybíróságban is szeretnének bizonyos változtatásokat végrehajtani. Csak az az igazság, hogy na most már nagyon egyértelműen beszélünk, mert itt már újságcikkek Lengyelország és Magyarországon is arról beszélnek, hogy bekövetkezik Lengyelország orbanizációja. Ezt már a Gazeta Viborcsa nevű lap, ami a legnagyobb lap Lengyelországon, és hát inkább a polgári platformot támogatta, és nagyon-nagyon-nagyon keményen kritizálja a most hatalomra lépőket. Ott Adam Michnik, a lapszerkesztő vagy főszerkesztő írt már Lengyelország orbanizációjáról is, ami ott nyilvánvalóan azt érti, hogy rengeteg hivatalt, bíróságot vagy akár alkotmánymódosítás végrehajtására is sor kerülhet. Ez nem kerülhet rá sor, hiszen nincs kétharmados többség. Még akkor sem, ha a Pavel Kukiz mozgalma oda áll, és egyébként nem is nagyon látszik, hogy milyen ügyekben kellene mondjuk alkotmányt módosítani. Hát új alkotmány meghozásának viszont semmi értelme. 97-ben hoztak új alkotmányt, amit népszavazással megerősítettek, tehát nem is teljesen értelmes a felvetés, de nyilvánvalóan a most ellenzékbe kerülők részéről nagy a félelem, hogy egy radikális és az eddigi politikai kompromisszumokra épülő politika felrúgása várható, de hát egyelőre ez minden jósolgatás, illetve minden arra alapul, hogy emlékeznek arra, hogy 2005 és 2007 között így kormányoztak Kaczyńskék, hogy minden lehető kompromisszumot felrúgtak, és hát akkor aztán nem, hogy kétharmaduk nem volt, hanem még egyszerű többségük sem volt, sőt, a 2 éves kormányzásuk második felében már kisebbségbe kormányoztak. Ez nem zavarta őket abban, tehát ezért ők ettől függetlenül ők nem törekedtek senkivel kompromisszumra. Ugye nyilván erre alapozódnak azok a vélemények, főleg Nyugat-Európában is, amiket lehetett olvasni, hallani, hogy most visszatér ez a kormányzás, és ezért nagyon sokan vannak párhuzamot Magyarországon, hogy Magyarországon is egy olyan kormány van, amely Európában is nagyon keményen képviseli a saját érdekeit, vagy amit annak vél, és ebben nem nagyon keres társakat, vagy kompromisszumokat, és most igazából ez a félelem tehát hogy volt egy, már egyszer egy ilyen tapasztalat, most van Közép-Európában egy ilyen kormány, mint a magyar, ez a, most érezhető ez a félelem, hogy, hogy akkor ez, a, ez, ez most Lengyelországban is egy újabb táptalaj arra, hogy egy ilyen kormány létrejön, de én azért óvatosabb vagyok ezzel kapcsolatban. Én nem hiszem, hogy a lengyel, most hatalomra kerülő lengyel politikusoknak érdeke lenne tetejére állítani Lengyelországot, mert csak annál is inkább, hiszen, mint az elején beszéltük róla, azért ez egy viszonylag sikeres periódusban van Lengyelország, tehát nem biztos, hogy ugyanazok a módszerek érvényesek, vagy hatékonyak Lengyelországban jelen pillanatban, ami mondjuk 2010-11-ben Magyarországon hatékonynak bizonyultak.
Kapcsolatait a V4-ekkel, amelyek fagyponton voltak az elmúlt időszakban, Németországgal, az Európai Unióval, Oroszországgal és az Egyesült Államokkal, remélem nem hagytam ki senki fontosat. Hogy fogja átpozícionálni, ha akarja? Van-e már ennek valami jele?
Én azt gondolom, hogy nagy átpozícionálás nem lesz. Ezt kezdhetjük akkor keletről. Biztos, hogy nem várható enyhülés Oroszország irányában a mostani új kormánytól, már csak annál is inkább, mert Jaroszláv Kaczynszki sokkal keményebb politikát követelt mindig is az aktuális lengyel kormánytól az oroszokkal szemben, mint amit folytatott. És hát ugye neki van egy személyes tragédiája, hogy Oroszországba zuhant le az ikertestvére, és hát ezt tudni kell, hogy az elmúlt 5 évben a Szmolenszki katasztrófa az egy ez egy mitizált esemény lett, ami, illetve hát ennek az egész politikai háttere, amikor éveken keresztül azzal gyanúsították a regnáló lengyel kormányt, hogy az oroszokkal közösen valamiféle kitervelt merénylet következett ott be, és hogy az oroszok nem adják ki a roncsokat, ez is erre egy bizonyíték. Nagyon nehéz lenne ebből a pozícióból egy orosz barát politikát kreálni pillanatok alatt, vagy Oroszország felé nyitni. Másrészt ez a párt, tehát Kaczynszkijék erőteljesen Amerika barát és NATO barát politikát folytattak, amikor hatalmon voltak, és azt követelték mindig is a regnáló lengyel kormánytól, hogy ezt érvényesítse, hogy most ezt persze egy kicsit értelmetlen, mi az, hogy NATO barát, mikor mindannyian NATO tagok vagyunk, mi vagyunk a NATO tagok, ezt inkább úgy kell érteni, hogy van, hogy Amerika és Lengyelország, és idevetjük Romániát, nagyon hasonlóan gondolkodik arról, hogy mit kellene a NATO-nak csinálnia itt ebben a régióban, Ukrajnában és az oroszokkal szemben. Ez lehet mondani, hogy van egy ilyen román, lengyel, amerikai vonal, ami mögött nagyon komoly biztonságpolitikai stratégiai egyeztetések zajlanak, nagyon komoly hadipari fejlesztés van, hát a lengyelek például már a GDP-ük 2%-át fogják fordítani jövőre a hadipar, vagy honvédelemre. A románok is folyamatosan növelik, hát most Bukarestben van a NATO csúcs előkészítése, jövő májusában Varsóban lesz a NATO csúcs, mert látható, hogy itt van egy ilyen együttműködés, ami közel is hozza őket gondolkodásban, illetve politikában. Egyébként itt akkor innen már egy lépés csak Németország, hiszen a lengyelek nagyon szeretnék, a most hatalomra kerülő párt nagyon szeretné, hogy állandó NATO bázisok, lerakatok legyenek Lengyelországban is. Ezt jelen pillanatban Németország, ahol egyébként rengeteg ilyen van, ők nem nagyon szeretnék, tehát ellenzik, hiszen nekik is egy ilyen kis történelmi hagyományokból is eredő stratégiai érdekük, hogy tőlük keletre és Oroszország között már úgy, tehát ez egy ilyen kvázi felvonulási terület, még akkor is, ha ma már nem így dőlnek el a nagy csaták, de mégis valahogy nem akar Németország jelen pillanatban Lengyelországnak ilyen stratégiai pozíciót biztosítani, hogy ott is legyenek ilyen NATO-lerakatok. De minden esetre erről Berlinnel kell tárgyalni elsősorban. Lengyelország nem véletlen, hogy Andrzej Duda májusban megválasztották elnöknek, rögtön Berlinbe utazott, és egyébként ez napi renden is volt. Másik fontos a klíma megállapodás, ami Lengyelország szintén meg szeretne akadályozni, és hát ez is Németországon múlik elsősorban. A lengyelek nem akarják elfogadni azokat a feltételeket, amiket jelen pillanatban az Európai Unió és Németország szabna, elsősorban azért, mert még nagyon sok szén alapú energia van Lengyelországban, és hát ha ő nekik ezt gázzal kell kiváltani, akkor értelemszerűen az orosz gáztól kerülnének függésbe, amit most már sikerül gyakorlatilag a nullára redukálni Lengyelországnak. Tehát nyilvánvalóan ők nem akarnak orosz gázfüggőségbe, vagy bármilyen orosz függőségbe kerülni. Tehát a németek nyilván szkeptikusak a Kaczynszkijék pártjával, leendő kormányával szemben, hiszen nagyon sok vita volt, személyes értegetések is voltak 10 évvel ezelőtt, de jelen pillanatban szerintem egyik félnek se érdeke, hogy a 10 évvel ezelőtti állapotok jöjjenek vissza a lengyel-német viszonyba. Tehát hogyha a politikai racionalitás és abból a szempontból nézzük, hogy szeretnék elérni a saját céljaikat az Európai Unióban, akkor nem érdekük Berlinnel összeveszni az új lengyel vezetőknek. Annál is inkább nem érdeke, hiszen ez egyik nagyon fontos programpontjuk külpolitikában, hogy Lengyelország még hangsúlyosabb szerepet kapjon az Európai Unión belül.
De hát a V4-eken belül, vagy önálló entitásként?
Önállóan az Európai Unión belül. A V4-ek, igen, ez a másik. Láthatólag az új lengyel kormány, illetve az új államfő nem kizárólag V4-ekben gondolkodik, bár ez egy jó alap, amit szerintem van is arra elképzelésű koncepciójuk, hogy új életet lehelyenek belőle politikai együttműködésben, de nem feltétlenül csak a V4-ek, hanem náluk ez egy kicsit tágabban értelmezett biztonságpolitikai és energiabiztonsági kérdés is. Tehát ők ezt egy széles tengerközi együttműködésben gondolják el, a Balti-Adria Fekete-tenger között, ami azt jelenti, hogy balti államok, Ukrajna, Románia nagyon hangsúlyosan, és a Nyugat-Balkán országaival is bővén. Ez nem olyan bővésre kell gondolni, hogy akkor V8-ak vagy V9-ek lesznek, hanem V4 plusz ezek az országok nagyon szoros együttműködésben legyenek, amely a lengyel külpolitikai stratégiák szerint ez egy olyan erős régió lehet, amely tudja biztosítani a gazdasági és energia függetlenségét mind az oroszoktól, mind a németekkel szemben. Ez egy nagyon régi két világháború közötti lengyel külpolitikai koncepció. Azt mondjuk történészként mondhatom, hogy ez nem jött be a két világháború között, de azért most reménykedjünk benne, hogy mások a nagyhatalmi ambíciók is, mint akkor voltak. Ez csak egy zárójeles szakmai megjegyzés, de látható, hogy Lengyelország nagyon keményen ebbe az irányba megy, és akkor itt egy két ilyen problémát meg is lehet jegyezni, ugye, hogy ez jó-e nekünk, vagy nem. Két nagyon súlyos probléma van, amiben ha lengyelek hangsúlyt fektetnek, akkor az gátolhatja mondjuk akár a lengyel-magyar, vagy akár a regionális együttműködést is. Az egyik az, amiről már beszéltem, ez az orosz és a NATO, Oroszországgal való szemben politika és a NATO szerepe, amiben jelen pillanatban láthatólag véleménykülönbség van, mondjuk Magyarország és a román-lengyel-amerikai tengelyjel szemben, hiszen a magyar kormányzat nem érzékeli ezt, vagy nem értékeli ezt biztonságpolitikai veszélynek Oroszország kelet-ukrajnai terjeszkedését, miközben a másik említettek annak értékelik, ennek megfelelő politikát folytatnak. A másik pedig részben egyébként ezzel összefügg a nemzetiségek kérdése a régióban, örökzöld téma, miközben Magyarország egy ma már nem csak kulturálisan, hanem akár gazdasági expanzió tekintetében is egy ilyen kárpát-medencei politikát folytat, vagy szeretne folytatni, és a határon túli magyarság pozícióit erősíteni. Ezzel szemben Lengyelországban minden ilyen kérdés tabu, és ezért ők például a határon túli lengyelséggel sem különösen foglalkoznak például Ukrajnában, vagy Litvániában, vagy Belorussziában, hiszen ők nem akarják ezzel gyengíteni az ottani államokat. Nekik az az érdekük, hogy ezek biztonsági okokból ezek erős, szuverén államok legyenek. Csak egy nagyon aktuális, friss téma, 3-4 nappal ezelőtt vétózta meg Andrzej Duda államfő azt a törvényt, amely a Lengyelországban élő nemzetiségeknek nagyobb nyelvhasználati jogot adott volna, de Sziléziában van még németség, illetve önmagukat sziléziaiaknak valló nemzetiségek, amelyeknek már járási szinten is megengedte volna, hogy hivatalokban használják a saját nyelvüket, ezt ő megvétózta, és felháborítónak is tartotta, hogy ilyen egyáltalán Lengyelország területén szóba jöhet. Vagy egy másik példa, hogy rengeteg sajtócikk jelent meg Lengyelországban nyáron, amikor a Tusnádfürdői Szabad Egyetemen egy autonómiáról szóló panelban a sziléziai autonómisták is megjelentek, és ott ők tartottak egy, nem tudom, egy referátumot, tehát egy teljes, most nagy politikai szempontból teljesen jelentéktelen referátumot egy sátorban, és akkor erről minden ilyen apróságokra árkus szemekkel figyelnek, és hát nagyon sokan felháborítanak, de a politika része is felháborítanak tartották, hogy ilyennek teret engedünk, tehát ebben a kérdésben nagyon nehéz egyességre jutni a lengyel politikával. Nyilván más utakon kell, illetve ennek is van egy módszere, tehát lesz jövőre magyar kulturális évad Lengyelországban, tehát például lehet arra energiát fordítani, hogy a lengyelekkel megértessék, hogy a magyar helyzet az miért más, mint a lengyel helyzet. Meglátjuk.
Ez a jövő. Mitrovics Miklós, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Mitrovics Miklós, az MTH Történettudományi Intézetének kutatója, Lengyelország szakértő volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet.